Monitor délután. Magazin műsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Szép napot mindenkinek, ez a Siemens Világ podcast sorozatunk második évfolyamának 5. adása. Az energiaelosztás jövőjéről beszélgetek majd Flóra Zsolttal, aki a Siemensnél dolgozik, és digitális üzletfejlesztési vezető vagy, ugye digitális üzletfejlesztéssel foglalkozol. Tegeződni fogunk, ahogy ebben a podcastban mindig, hát soha aktuálisabb beszélgetés, nem? Szóval akartam is készülni, de aztán elhagytam, hogy kinyomtatok egy néhány hírt, csak egy néhány hírt, ami ezt a mai témát alátámasztja, vagy izgalmas. Érdekessé teheti. Ez sokkal érdekesebb munka, nem? Mint 5-10 évvel ezelőtt szerintem.
Csak egy példa, azt egyértelműen látjuk, hogy a ipari telephelyeken abszolút standarddá vált az, hogy például zöld energiában, naperőműben gondolkodnak, de ezt kiegészítendő, mi tudunk egy klassz szabályozási rendszert adni, hogy az utolsó elektront is ki lehessen használni ebből a zöld energiaforrásból, amit a naperőmű jelent, még egy olyan környezetben is, ami ugye kis hazánkban most elég aktuális, hogy az áramszolgáltatás nem nagyon engedi a saját hálózatára kitáplálni ezeket a zöld energiaforrásokat. Úgyhogy ez például egy téma, és amikor egy olyan ipari telephelyel találkozunk, ahol nem csak fotovoltaikus energiaforrás van, hanem gondolkodnak valami energiatárolásban is, esetleg van valamilyen fosszilis generátor, agregátor, motorjuk is, akkor kezdünk el beszélni mikrogridről, ahol egy helyszínen összpontosul különbözőféle fogyasztás és energiatermelés. És ez gyakorlatilag lehetővé teszi így hosszú távú célként a szigetüzem létrejöttét, azaz akár bizonyos üzemállapotban áramszolgáltatói megtáplás nélkül is bizonyos fogyasztók ellátva tudnak maradni, vagy egy komplett telephely.
Biztonsággal ráadásul.
Biztonsággal, igen, és ennek a szabályzása egy nagyon érdekes új témakör. Eddig ezek a silórendszerek külön-külön üzembe lettek helyezve, de ezeknek a koordinálása, mint egy ilyen karmester a zenekarban, ez pont egy ilyen mikrogrid szabályzással lehetséges.
Például. Na, menjünk egy picit vissza az átlagfogyasztóhoz is, jó? A kicsihez is.
Okay.
Olvastam egy cikket veletek, a kollégáddal, ott hoztatok egy ilyen agglomerációs példát. Uh-huh. Hát igen, a polgár kiköltözött, ráadásul villanyautója van, azt tölteni akarja, most mindenki menekül a gáztól, mindenki ilyen klíma, olyan szivattyú, mindenki a villany felé terhel. Már jönnek is a szolgáltatók, hogy hát ez így nem nagyon fog menni, mert ezt azért nagyon nehéz biztonsággal kiszolgálni. Ahogy én olvastam, ti erre is kínáltok lehetőségeket, megoldásokat, vagy ebben az irányban kutattok, mert mérni, kutatni kell, most adat kell, és ez a zenekar példa, ez jó volt, ebben mind a kettőnek meg volt a fejében. Volt egy német példád, ugye, hogy 20 éve volt 10 szolgáltató Németországban. Most megvan 5 millió, aki tulajdonképpen termelőként lép fel, és ezt kell valamilyen szinten összehangolni.
Így van, és ennek a problémakör forrása pont abban van, hogy korábban ezek a hálózatok, ezek ilyen sugaras, egyértelmű energiairányokat feltételeztek, voltak nagy erőművek, lehet fosszilis, lehet atomerőművek, akik gyakorlatilag egy irányba biztosították az energiaáramlását.
Abból nagy hosszú vezetékek, ameddig
a szem ellát. Így van, egy egyszerű hálózati struktúra volt, ezzel szemben jelenleg nagyon komplexé vált a feladat. Mind a zöld energiaforrások kiszámíthatatlanok, gondoljunk itt az időjárástól való függőségre, mind fogyasztói oldalon, ahogy te is említed, a villamos autó töltés kérdésköre, ugye, hogyha szabályozatlanul hagyjuk, akkor az szintén hatalmas
észak eddig nyugi volt, ugye?
Igen,
nyugi volt,
igen.
Most pedig van egy nagy igény, sőt, a fűtés is így jön
és,
majd.
És valóban, tehát a földgáz helyzet miatt itt a villamos hőszivattyús rendszerek elterjedésével is kell számolni, azaz általánosan terelődik mindenki a villamos energia hálózat felé, és itt komoly szerepe van az áramszolgáltatónak abban, hogy ezt a helyzetet mennyire tudja megfelelően kezelni, milyen stratégiai beruházásokat fog ő megejteni a saját hálózatán, hiszen tisztelet a kivételnek, jelen pillanatban ez a kis feszültségű, ez a grid edge, így szoktuk mi hívni, ez a üzemeltetési szempontból a határa tulajdonképpen az áramszolgáltatói hálózatnak, ahol a végfogyasztó csatlakozik, és jelenleg itt a fogyasztásmérők rendszere ki van alakítva, de ez a fajta utolsó transformátorházas állomáson kialakuló esetleges fogyasztási profilok, túlterhelődések, ezek nem jellemzőek, hogy monitorozva lennének, és minden izgalmas sztori pont itt a legalsó szinten zajlik a klasszikus lakossági felhasználás körében.
Aki eddig felhasználó volt, és most termelővé is vált. És
így
ezt
van.
Is valamilyen szinten szintetizálni kell.
Ez a duplex szerep? Így van.
A csúcsok, a fogyasztási csúcsok eltolódnak, ugyanazon a rendszeren sokkal nagyobb a forgalom, ha mondhatom meg ilyen laikus módon.
Ez egy klasszikus.
És a kérdés jó, az, hogy a Siemensnek ugye nyilván vízió kell, hogy legyen ezt az egész energiaelosztást, hogy hogyan lehet modernizálni, ugye? És hogyan, honnan kell kezdeni ezt az honnan kell felfejteni. A hibákat látjuk, látjuk a nehézségeket, inkább így mondom.
Így van. Hát a nehézség az, hogy gyakorlatilag a mai üzemvitel és különböző termelési prognózisok, trendek adása ilyen Excel táblák, ilyen statikus, még a korábbi rendszerek statikusságát figyelembe véve van lekövetve, és ez a fajta menetrendadás kell, hogy módosuljon.
Ez már nem érvényes. Ez süt a nap, nem süt a nap, betáplál, nem táplál be, éjjel fogyaszt, minden megváltozik.
Ezt ma már így lekövetni a felgyorsuló, iszonyatosan egyre komplexebb világunkban nehéz. Ezt kell, hogy kiváltsa egy valós mérési adaton alapuló folyamatos kapacitás figyelés, és a digitalizáció segítséget nyújt ehhez, hogy gyakorlatilag az adatok analízisével, automatizmusok által a jövőben ezek a trendalkotások egy mesterséges intelligencia bevetésével még kevesebb jövőbeli problémához fognak vezetni, még jobban fogja tudni ezt az egész problémakört lekezelni. Különböző machine learning, különböző programozási és felhő alapú megoldások nyújtotta előnyöket, kiaknázó megoldások fognak tudni ahhoz vezetni, hogy a prognózisok, ezek a komplex rendszerben való trendalkotások, menetrendalkotások a korábbiaktól eltérően még pontosabbak tudjanak lenni. Egy kicsit a jövőbe való tekintés lehetőségét pont a nagy adattömeg analízise, ami a felhőben futó analitikával valósul meg, tud megtörténni.
Oké, de az adat kell, ahhoz mérni kell, millió mérő állomás kell, hogy lehessen prognózist alkotni, hát egy ilyen villamos hálózat építés, fejlesztés, az 10-20-30 évre szól. Ehhez képest az én fogyasztási szokásom most 3 hét alatt változott meg. Vettem egy villanyautót, és átálltam 2 split klímára a gáz helyett. Ugye abban a pillanatban az én fogyasztásom 3-szorosa lett, és még 500 embernek így abban az utcában, vagy abban a régióban.
És ez a fogyasztás nem csak csúcsértékben nőtt 3-szorosan, hanem ennek a sztohasztikussága, a napon belüli elosztása is borzasztóan nehezen kiszámítható. Az átviteli hálózat rendszer irányítás szintjén ezek a klasszikus mérések természetesen nagy feszültségű hálózatokról beszélve ki vannak alakítva, a középfeszültségű hálózatok alállomási szintjén is nagyon profi mérési rendszerek vannak. Viszont közeledve a végfelhasználókhoz, ez talán ott egy kicsit még fejlesztésre szorul, és mi ezt látjuk lehetőségnek, hogy a különböző okos, szenzoros, méréses megoldások elterjedésével egyre szofisztikáltabb képet kapunk a felhasználóhoz legközelebbi hálózat üzeméről.
Az, hova, mikor, mit veszek, vagy eladok, betáplálok, vagy kivennék a rendszerbe, ezt kell nagyon sok szenzorpontról nektek pontosan tudni mérni, és aztán továbbítani ezt az információt a szolgáltatók, az elosztók felé.
Gyakorlatilag ezeket az információkat felhasználva tudunk stratégiai döntéseket hozni, úgyhogy ezeket az információkat különböző hálózatszimulációs szoftverekbe bevezetjük, és ezekkel a hálózatszimuláló szoftverekkel a saját hálózatunkon különböző forgatókönyveket tudunk leszimulálni, ami utána a hálózat üzemeltetést fogja segíteni, illetve a stratégiai döntéseket. Tehát ma már áramszolgáltató és átviteli hálózat rendszerirányítás szintjén is borzasztó sok, például kiserőműves zöldenergiás csatlakozási igény sorban áll, és a hálózati csatlakozási helyek kiválasztása, a hálózat lekritikusabb pontjain történő beruházások döntés előkészítésében mindenképpen kell ez a
hogy
fajta mérés,
azok a pontok,
és tudatos
mekkorák legyenek,
szimuláció.
Nyilván.
Így van.
A bécsi példa az jó, olvastam egy cikket, abban is szerepeltetek, mint szakértők. Talán 2010-ben indult valami Bécs külvárosában, ugye?
Ez Aspen City, ez egy negyed Bécsben, ami gyakorlatilag a Smart City témakörben, tehát hogy egy város hogyan fog tudni a jövőben egyrészt egy ilyen a villamos piacon egy ilyen rugalmassági szerepkört fölvállalni, hogy mint rugalmasság nyújtó szervezet egy akár egy energiaközösség vagy egy városrész megjelenni, másrészt meg ez gyakorlatilag egy ilyen játszótér azoknak a technológiáknak a kipróbálása, amiket már tapasztalunk, hogy jönni fognak. Gondoljunk itt különböző épületgépészeti vagy épületmenedzsment rendszerekre, épületautomatika rendszerekre, villamosautó töltés szabályozás, zöld energia visszaszabályozás, hőszivattyús rendszerek kiaknázása. Tehát minden, ami az épületek energia felhasználásával, épületek jelenlegi statikus szerepével szemben a jövőt mutatja, hogy egy dinamikusabb szerep tud kialakulni egy épületben, akár egy épület maga egy mikrogrides környezetté is tud válni, így, hogy egy helyen összpontosult energiatermelés és valamilyen szabályozható fogyasztás. Úgyhogy erre volt ez egy klassz projekt, ami még mindig zajlik, és ebben a Siemens is részt vesz. De ez az egész téma, ez most már, ahogy te is mondtad, egyre jobban közeledik hozzánk. Az érezhető, hogy az országunkon belül is egyre nagyobb az érdeklődés hasonló intelligens, akár épületek konstruálására, tervezésére.
Akár csak arra, hogy az autóm, az akár betáplálhat. Itt egy nagy flotta kezelő példáját hallottam.
Így van, a V2G rendszer.
Igen, tehát akár ott van 50-100 autó, elektromos autó, ami éppen nem fogyaszt, éppen fel van töltve, az a nehéz időszakban, amikor pont nagy igény van a villamos energiára, jól mondom, hogy a bólogás, az betáplálna a rendszerbe, aztán amikor majd kell neki egy halott időszakban, akkor meg kiveszi ugyanazt.
És hogyha összekapcsolunk ilyen töltési pontokat, ahova ilyen vehicle to grid, tehát visszatáplálás képes autók csatlakozni tudnak, és ezekből telephelyeket virtuálisan összekapcsolunk, akár egy ilyen virtuális erőművet is elképzeltünk, vagy egy virtuálisan egész nagy tárolási kapacitást, ami meg tud jelenni, és valahol ez a cél az aggregátori funkciók létrehozásánál, ami elindult Magyarországon, hogy egy ilyen flexibilitási platformra különböző szereplők be tudjanak lépni, ami egy szabályozási, egy rugalmasságnyújtó szervezetként a villamosenergia hálózaton megjelenhessenek ezek az úgynevezett aggregátorok, akik lehetnek ipari telephely birtokosai, akár virtuális erőmű tulajdonosok, például több irodaházat így összefognak, amiben zöld energiatermelés van, vagy tárolórendszer kialakítás, így kombinálva a villamosautó töltés, és ez mind szabályozható.
Oké, de ezt mind szintetizálni kell, ezt mind el kell tudni osztani, ennek a felelősség, ugye ez a piramis szervezet, ugye nyilván meg kell, hogy maradjon.
Így van.
A Siemens megoldások pedig végül is ezeket a most meglévő falakat tudják átugrani, az adatok, a mérés, a mesterséges intelligencia, a digitalizáció segítségével?
A digitalizáció önmagában, és nyilván erre a Siemens is nagyon komoly hangsúlyt fektet, hogy a digitalizáció az, és ahogy a kor jelen műszaki színvonala ezt most tette lehetővé, hogy ezeket a rendszereket összekapcsoljuk kellően biztonságosan, hiszen a kiberbiztonság ma egy nagyon érzékeny pont, de ezek a részrendszerek összehangolása új távlatokat nyit meg, mind a szabályozásban, mind a biztonságos rendszer üzemeltetésben. És ebben kezdtünk el munkálkodni közösen.
Honnan kell most ezt az egész szövetet felfejtenünk? Tehát hol tudtok leghatékonyabban belépni a megoldásaitokkal, a javaslataitokkal? Mert látjuk, hogy mennyi probléma feszíti ezt a mi világunkat, most micsoda kihívások állnak itt a szakma előtt, hol lehet operatív módon, akár a leggyorsabban, leglátványosabban, leghatékonyabban beszállni.
Talán a legkézenfekvőbb alkalmazás így szabályozás terén az a villamosautó töltőinfrastruktúra kezelése. Azt látjuk, hogy a villamosautók elszaporodása az elképesztő. Nagyon komoly távlatok vannak még, ahova el kell ennek jutnia. Itt a Jedlik Ányos terv 2.0-as verziójában már 45 ezer villamos töltési pont, és 450 ezer villamos autó szerepel, mint jövőbeli cél, ahova el kell jutni, és amit az állam is támogatni szeretne, hiszen a dekarbonizáció egy közös cél az Európai Unión belül, és ez hatalmas kihívás. Ez hálózatüzemeltetés szempontból is, illetve telephelyre korlátozódva is, lokálisan is egy lakópark, egy
óriási energiaigény, csak hogy fordítsa magam.
Igen. Gondoljunk a modern, nagy hatótávolságú villamos autóknál, ugye ott már ez a egyenáramú gyors töltés is megjelenik, ami már
tehát
nagyon
jönnek
komoly.
A 3,5 tonnások, jönnek a kamionok most már sorozatban.
És akkor nem beszélve a különböző ilyen fuvarozó cégek, Last Mile Delivery szolgáltatásairól, ahol tényleg a villamos autók, mint anyagmozgatási eszközök is megjelennek. Na, ilyen infrastruktúrákban kulcskérdés az, hogy ezt a töltőinfrastruktúrát hogy tudjuk úgy szabályozni, hogy a rendelkezésre álló hálózati kapacitást ne veszélyeztessük túl nagy töltési áramokkal, ezaz ne vigyük túlterhelésbe, mert akár még legrosszabb esetben is védelmi működések lennének, amik lekapcsolnák mondjuk a belső hálózatot, vagy leválasztanák az áramszolgáltatói hálózatról egy túlterhelés miatt. És ez az első szint, ahol mi be tudunk jönni a képbe, ugye a töltők rendszerét, mint telephelyi töltő infrastruktúrát tudjuk visszaszabályozni, függően attól, hogy éppen milyen a telephelyi fogyasztás. Hogy mindig az alatt a kívánt szint alatt maradjunk, ami
Ez nagyon pontos
ami biztonságosan üzemeltet.
Megint akkor a mérés, adat.
A mérés, így van, be kell csatornáznunk mérési adatokat, folyamatos kommunikációs kapcsolatban kell legyünk a töltőberendezésekkel. Ez ilyen rendszerekkel szoktunk kezdeni. És ezeket lehet tovább fejleszteni mikrogrid irányba, és be lehet hozni akár ugye a fotovoltaikus betáplálás kérdéskörét, hogy összehangoljuk, hogy ne kelljen lekapcsolnom azt a fotovoltaikus erőművet, hanem akár egy kicsit jobban meghajtsam a töltőhálózatomat, ugye maradva a telepei hálózaton belül, a saját zöld energiámmal, ha rendelkezésre áll, akkor akár a gyors töltőkön keresztül nagyobb töltési áramokat engedjek meg. Vagy, hogyha szükséges, tárolóval kombináljam ezeknek a hármasát. Tehát már van villamos energiatárolási megoldásom, van valami fotovoltaikus forrásom,
és töltésem. Akár meg az én szóba jöhet, ugye, hogyha ott áll 50 terautó, vagy
abszolút, kamion, abszolút.
Akár feltölthető, és utána az
és ez szabályozható, így van vissza. Például a villamos energiatárolás egy hatalmas problémakör. Jellemzően azt szoktuk mondani, hogy a Földön nem energiatermelési probléma van, hanem energiatárolási probléma. És ebben nagyon sok fejlesztés van, gondoljunk az üzemanyagcellák, tehát a hidrogén vízbontásra, különböző egyéb akkumulátoros technikák.
Hiszen már a napelemparkok rendszerére. Mellé most már ez a következő lépés, hogy valamilyen mondom, a tárolás is meg kell oldani, hogy aztán abból visszahozhassa.
A szabályozás azt mondja, hogy időjárás független szabályzási kapacitást kell kiépíteni lokálisan a naperőmű mellett, hogy gyakorlatilag ami fölött ugye a MAVIR közvetlenül szabályzást tud végrehajtani. Tehát az látszódik, hogy ilyen kis, közepes és nagy szabályzó rendszerek nélkül egyre több problémába ütközünk a villamos energiaelosztó hálózaton. Ergo kell az az intelligencia, kell az a finesz az egész rendszerre, ami segíteni tud a problémákra való megoldás megtalálásában.
Hiszen bizonytalant kell biztossá tenni. Süt, nem süt, fúj, nem fúj, így van a fogyasztás, úgy van a fogyasztás, ilyen gyorsan változik meg, rugalmasnak kell, és ezt kell valamilyen módon 100%-os biztonságossá tenni, ugye?
Így van, és az a
felhasználó... tenni.
Igen, és gyakorlatilag ma már statikusan ezeket a korlátokat statikusan beállítva az önmagunk lehetőségeit korlátozzuk be. Tehát mindig az a felhasználó fogja a legjobban kiaknázni a rendszerét, aki a lehető legkomplexebb intelligenciát veti be a saját rendszere kialakításakor, és mellőzi az eddigi klasszikus statikus tervezési módszereket, vagy statikus kapacitás kezelési módszereket a saját hálózatán.
És ráadásul ő tud a legtöbb költséget megtakarítani, ami most életbe vágó, és ő tud a legzöldebb lenni, ugye?
Így van, és a költség megtakarítás után, abban a pillanatban, hogy ez az úgynevezett flexibilitási platform áramszolgáltató és átviteli hálózat részéről megszületik, akár még jövedelemhez is tud jutni telephelyekkel, vagy telephelyek összekapcsolásával, mint rugalmasságot nyújtó szervezet az energiapiacon, aki így kiszabályzási kapacitást fog tudni nyújtani, vagy termelési oldalon, vagy fogyasztási oldalon.
Beszélsz nekem egy picit a hálózatszimulációs lehetőségekről? Végülis előre vetítitek azt, hogy mi fog történni a következő időszakban, mi várható, és azt milyen módon lehet akkor azt kiszolgálni?
Azt látjuk, hogy a jelenlegi klasszikus hálózatfejlesztési kérdések megválaszolása szinte máshogy, mint korszerű és modern szimulációs eszközök nélkül egyszerűen nem megvalósítható. És itt mindennel összefügg, ahogy beszélgettünk róla, hogy a korszerű szimulációs környezetben már ezek az okos mérő adatok beimportálhatók, mint idősoros adatsor. Természetesen itt még van feladat, mert általában ezek a mérési smart metering, mérési rendszerek adatstruktúrája azért nem kellően tiszta, amit egy szimulációs környezet fogadni tud, tehát itt kell az adattal dolgozni, de végérvényesen a víziónk az, hogy automatikusan tudjunk a szimulációs környezetünkbe importálni okos mérőkből adatokat, amik kifejezetten így egészen a grid edge-ig, tehát a hálózat legszéléig, ami ez a kisfeszültségű rész, értékes információkkal és valós információkkal szolgálnak. Szóval nem egy tervezett statikus küszöbb értéket tudunk így a szimulációkban fölvenni bizonyos paraméterekhez, hanem konkrét mérési adatok alapján tudjuk a szimulációt elvégezni, és így egy jóval szofisztikáltabb, forecastot, előretekintést tudunk adni arra, hogy a hálózat mely pontja fog a jövőben esetleg túlterhelődni.
Tehát, hogy hol kell fejleszteni.
És hova, így van, hol kell fejleszteni az infrastruktúrát, és hova engedhetünk további zöld energia csatlakozási pontot, vagy egyéb új fogyasztókat be a hálózatra. Úgyhogy erről szól ez, és a vízió az, hogy ezt az okos mérési rendszer automatizáltan a mérési rendszer adatai átkerülnek a hálózat szimulációs környezetbe, és a hálózat szimulációs környezet pedig a mindenkori rendszerirányítási rendszerekbe tulajdonképpen a napi döntéshozatalt segíti. Igen, üzemvitelben is, akár olyan szinten, hogy automatizmusok lépnek föl, és egy ilyen öngyógyító hálózat képe is megjelenik, a Siemens-ben is elkezdett mozogni. A középfeszültségű hálózaton ez a self-healing grid témakör, a középfeszültségű elosztó hálózaton ilyen hurkolt hálózat, és ott különböző automatizált megoldásokkal, meg okos jelzésadással, méréssel. Gyakorlatilag az ilyen kábelhibák automatikus rendszer átkonfigurálásával gyorsan háríthatók, és az ellátási körzet így ellátott tud maradni. Jóval gyorsabban tud egy ilyen hálózat, egy ilyen automatizált hálózat
gyógyulni,
pontosan egy ilyen hibát lereagálni, mint a klasszikus felhasználói oldalon telefonos hiba bejelentés alapján történő felderítés.
Ezt mondtad, hogy mérés, mérőpontok, kutatás, szenzorok, mesterséges intelligencia. Az nyilván egy dolog és egy adottság, hogy ezeken a pontokon, ezeken a végpontokon létesüljenek ilyenek. De azért az nagy szerencse, hogy ezt jogszabályok, törvények is segítik. Most már Magyarországon is, hogy ezek a mérőpontok, adatszolgáltató pontok megvalósuljanak.
Ez mindenképpen szükséges, hiszen az áramszolgáltatónak is van egy kötelezettsége a felhasználók, a fogyasztók felé rendelkezésre állásban, és üzembiztonság garantálásában. Tehát az áramszolgáltatók elindultak ebbe az irányba gyönyörűen. Az összeharmonizálása a rendszereknek talán az, ahol látunk még lehetőségeket, és kifejezetten az, hogy az utolsó betonházas állomásba is olyan úgynevezett IoT eszközök kerüljenek, amik így a lokálisan helyileg lemért mérési hőmérséklet, akár transformátor hőmérséklet, egyéb adatokat így a felhőbe kommunikálják föl egy biztonságos úton, és a felhőben tulajdonképpen, tehát egy szerveri infrastruktúrán ezek klasszul tudnak koncentrálódni, és így mindig a megfelelő nézete lehet az adatoknak, meg megfelelő nézetét lehet megvalósítani, ami esetlegesen mondjuk a jövőbeli beruházások támogatására szükséges, vagy éppen a rendszer üzemeltetése kapcsán szükséges, vagy mondjuk a tervezés kapcsán. Ez a fajta többféle felhasználása ugyanannak az adatnak a kulcs, amit a digitalizáció be tud hozni, és természetesen a meglévő kötelezettségek miatt ez egy nagyon klassz jövőt tud jelenteni minden résztvevőnek, aki ebben a játékban, a villamos energiaelosztásban benne van, legyen az áramszolgáltató, rendszerirányító vagy fogyasztó.
Igen, csak a fogyasztót hagytad a végére, de a fogyasztók számossága az most megnő, aki szintén játékra jelentkezik valamilyen módon. Igen. Ugye, vagy megnövekedett fogyasztása, vagy azért, mert áramot akarok termelni, vagy azért, mert be akarok kapcsolni más módon a rendszerbe. Itt is kellenek majd adatok tőlem, hogy az én fogyasztási szokásomról egészen pontosan tájékozódjanak a következő szinten, hiszen ez adhat egyfajta biztonságot, nem vagy energiaközösséget, amit itt vizionáltál.
Igen. Itt ugye van egy ilyen MLKH 2020-as rendelet, ami kötelez minket arra, hogy a 50 kW feletti fogyasztók mérését meg kell, hogy ejtsük a saját belső hálózatunkon is, és pont az ilyen IoT, tehát távoli hálózatra csatlakozni képes eszközökön keresztül tudjuk ezeket a fogyasztási adatokat szintén továbbítani, és hogyha mondjuk belépünk egy ilyen energiaközösség vagy agregátori szerepkörbe, akkor ezzel a távoli vezérelhetőséggel tudjuk ezeket a mért fogyasztásokat szabályozhatóvá tenni. Ugye mindig először mérnünk kell tudni, és a korszerű inverteres, illetve új technológiák mind magukba rejtenek egy szabályozhatóságot. Gondoljunk csak a naperőművek inverter komponenseire, vagy a villamosenergia tároló berendezésekre, és hasonló a helyzet a villamosautó töltésnél. Tehát ezeknél mind ott van a szabályozási lehetőség, csak kell ez a, ahogy a beszélgetésünk elején említettük közösen, ez a karmester, és ez a karmester viszont kell, hogy tudjon kooperálni a legnagyobb karmesterrel, úgymond az egész zenekarban, vagy ebben a közösségben, aki a rendszerirányítás, a Mavir. Úgyhogy ez a cél, hogy ez a flexibilitási platform megszülessen, és mi azon dolgozunk, hogy először ugye fogyasztóhoz közel, minél jobban ki tudjunk alakítani egy lokális ökoszisztémát, ami lehet első körben egy fotovoltaikus szabályzási rendszer. Ez kifuthat akár így villamosautótöltés energiatárolás kapcsán egy mikrogrid rendszeré, de a rendszereinkkel mindig megteremtjük a jövőbeli kapcsolatot, efelé a jövőbeli flexibilitási platform felé, hiszen az eszközünk, amit ezeknél a rendszereknél alkalmazunk, az ezt a klasszikus irányítástechnikai protokoll támogatja, ami nagy valószínűséggel ezt az egész rendszert műszaki vonalon szabályozni fogja a jövőben.
Nemzetközi példákból tudtok meríteni? Most itthon Magyarországon? Mert nekünk ugye nyilván a saját problémáink fájnak a legjobban, és ezeket kívánjuk meg oda. Láttam a bécsi példát, láttam németországi példákat, és hát a Siemensnek bőven van honnan merítenie.
Van egy nagyon érdekes projektünk Finnországban, ez a Lemene nevű ilyen ipari kampusz, ahol ezt a mikrogrid ökoszisztémát elkezdte a Siemens fölépíteni. Itt lokálisan ugye fotovoltaikus erőmű, kiserőmű villamosenergia tároló rendszer, és ilyen kombinált erőmű van, ami a fosszilis energiából tud villamosenergiát termelni. Ez a fajta ökoszisztéma ott kialakulni képes, ami egy tök jó példa arra, hogy ipari szinten, vagy városi szinten mik a lehetséges kapcsolódási pontok egy ilyen mikrogrid rendszerhez, és hát a másik véglet meg talán ez az Upper Blinkwater nevű projekt, ami dél-afrikai projekt, ahol ez az energiaközösség témakör alakult meg Siemens technológiákkal, és itt 62 háztartás állt össze, és gyakorlatilag, amit az energiaközösség hozni tudott, ez körülbelül egy 80%-os energia megtakarítás. Így, hogy ők közösségbe léptek, és az ő közösségük nyújt gyakorlatilag egy lokális villamos energiatermelést fotovoltaikus energiával, és ilyen decentralizált energiatárolások, tehát sok kis energiatárolási rendszer, amit így háztartásonként
összeadódik.
Gyakorlatilag összehangolódni képes, és erre megint csak a digitalizáció teremt lehetőséget. Abban a pillanatban, hogyha virtuális előművekről beszélünk, energiaközösségekről vagy aggregátorokról, mindig egy ilyen felhő alapú mögöttes infrastruktúra kell, hogy létrejöjjön, ahol a különböző telephelyek által szolgáltatni képes rugalmasságok virtuálisan összekapcsolatok, és így tud megjelenni egy piactéren, mint egy nagyobb rugalmasságot nyújtó szervezet, egy adott entitás.
De ugye úgy kezdte elképzelni, ha visszajövök Magyarországra, hogy akár ilyen energiaközösségek a te víziódban, meg a Siemens főzőben megalakulnak 5-10-15 év, de lehet, hogy sokkal kevesebb, mert a szükség is e felé hajt minket, meg nyilván a törvényi szabályozás is. De ezek a mikroközösségek ugyanúgy a nagy rendszer, a piramis részei, ugye? Tehát ugyanúgy ott van a védőháló, ugyanott van a felelősség, a kötelezettség, meg a lehetőség is.
Így van, és abban a pillanatban, hogy ezt a szabályozott keretrendszert meg tudjuk alkotni, abban a pillanatban ez az egész rendszer és minden résztvevője olyan pozitív kölcsönhatásba tud lépni egymással, ami minden résztvevő számára gyümölcsöző. A rendszerirányítás áramszolgáltatói oldalról ez egyértelműen egy műszaki biztonságnövekedést jelent, tehát az ellátásbiztonságot növeljük.
Plusz a fejlesztés irányát sokkal jobban tudják fókuszálni.
Így van, plusz rugalmasság jelenik meg az energiaközösségek által is akár a hálózaton, ami szintén az áramszolgáltató és a rendszerirányító lehetőségeit, kiszabályzási lehetőségeit tudja növelni adott üzemállapot esetén. Fogyasztói oldalon meg sok kicsi sokra megy, sok háztartás, ha együtt összeáll egy ilyen energiaközösségben, és erre az Európai Unió is nagyon komoly támogatási rendszert fog kidolgozni, hogy ezek az energiaközösségek meg tudjanak születni, hiszen ez hosszú távú cél.
Hiszen hát most megmondják, hogy 5-10-15%-ot meg kell takarítani, és ez mondjuk egy jó lehetőség.
Támogatni fogja.
Azt akartam mondani, hogy soha így kezdtük talán. Igen, ezt így kezdtük az egészet, de végül is ez így van, hogy a Siemens vízióját, az egész Siemens tevékenységet, ami az energia elosztás jövőjét illeti, ez a mostani helyzet hihetetlen módon tolja előre, nem?
Abszolút. Az érdeklődés az sokkal nagyobb, mint korábban. Eddig el voltunk kényeztetve, egy kicsit rajta lógtunk a köldögzsinóron, ahol jött az olcsó energia, de ez most gyökeresen változik.
Ezt érzitek egyébként a napi ügymeneten is? Hogy sokkal több az érdeklődés, sokkal több az igény arra, hogy
abszolút. A tervezőknél
smart megoldások megjöjjenek?
Igen, tervezőknél nagyon érezzük ezt. A jelenlegi napi feladatok nagy része tervezés alatt lévő projektek önbe való bedolgozásról szól, és egyértelmű, hogy az energiahatékonyság növelés az egy kritikus pont ma, amit kezelni kell, és azt látjuk, hogy ha, legalábbis én azt látom, hogy ha lesz bármilyen jövőbeli engedélyezett beruházás valamilyen telephelyen a jelenlegi szorított piaci környezetben, akkor az mind hatékonyság, energiahatékonyság növelésre fog fókuszálni. Emiatt ezek a rendszerek, ezek még jobban előtérbe kerülnek, és klasszul fogjuk tudni ezeket a rendszereket különböző alkalmazási környezetben megvalósítani. Úgyhogy ez egyértelműen látszódik, és egyre nagyobb az érdeklődés. Legyen szó klasszikus városi környezetről, ugye globális energiafelhasználás nagy része városi ökoszisztémák köré összpontosul, illetve a lakosság nagy része amúgy is már városokban él, emiatt itt borzasztó lehetőségek vannak. Tehát az épületek energiahatékonyság növelése, az körülbelül azt szokták mondani az épület automatizálásban jártas kollégáim, hogy körülbelül ilyen 30%-os megtakarítást lehet elérni épületenként, függően attól nyilván, hogy milyen komplexitású az épületen belüli a rendszerek automatizáltsága, de ezt még, hogyha tetézzük ilyen mikrogrides megoldásokkal, akkor új távlatokat nyit ez a városok életében, és valahol ez egy komoly fegyvertény lesz a jövőben, én azt érzem, beruházók oldalán főleg. Az ipari telephelyekről meg már említettem többször, hogy ott ez egy alaptézis, hogy be kell ruházni, nem kérdés, és a rendszerek kihasználtsága és a rendszerek kapacitás kihasználása optimalizálható ilyen mikrogrid szabályzó, meg fotovoltaikus szabályzó rendszerek telepítésével. Úgyhogy a statikus rendszer üzemeltetéshez képest itt egy lokális intelligencia beépítésével el tudunk rugaszkodni, és a lehetőségeink így egyre inkább megnyílnak.
Hát, ahogy nézem a csillogó szemedet, te nagyon jókor vagy jó helyen, itt a színes Smart-nál, nem?
Abszolút. Ez most egy nagyon fejlődő irány. Minden ebbe az irányba mutat, hogy energiahatékonyság, mérések, mikrogrid, amit lehet, hozzunk ki az infrastruktúránkból, ha már letelepítjük, ugye borzasztó nagy beruházások árán. És igen, ezen dolgozunk most, hogy ezt még hatékonyabban meg lehessen tenni.
Nagyon szépen köszönöm, az energiaelosztás jövőjéről beszélgettünk Flóra Zsolt, a Siemens digitális üzletfejlesztési vezetőjével. A Siemens Podcast sorozatunk második évfolyamának 5. adását hallották. Hallgatókat arra biztatom, hogy az összes podcastot hallgassák meg, mert mindegyik fontos, izgalmas. És...
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.